Barabás Tibor János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója és I.S. Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, az Aréna vendége. Mit érhet el az RMDSZ, ha A. kormányon kívül marad, B. ha kormányra kerül Romániában? Barabás János.
Jelen pillanatban a nagy valószínűsége annak van, hogy az RMDSZ kormányon kívül marad, de viszont a legkövetkező 2-3 évben lesz egy nagyon fontos szavazás a román parlamentben, a oktatásról, közigazgatási reformról például, és amikor minősített többségre van szükség alkotmány módosításhoz a kormányzatnak. És ilyenkor szokott előfordulni, hogy tárgyal az RMDSZ, hogyha ellenzéken marad a kormányzattal, szavazatáért kér valamit, például infrastruktúra fejlesztést, útjavítást a magyar lakta területeken. Tehát ez várható, ez egyébként egy nagyon járható út a román politikában. Kisebb valószínűsége van annak, hogy az RMDSZ kormányzatra kerül. Ez egy más helyzetet hoz létre, mert ugye akkor részlet kormányi tekezeteken beleszólhat, kormányzati pénzek elosztásába tárcát kap. Hagyományosan az RMDSZ az egészségügyet, az oktatás minisztériumot kapja meg. Viszont mondott Gergely, hogy a két baloldali párt 55% körül lesz a parlamentben, azt jelzi, hogy az RMDSZ-nek a befolyásolási képessége alacsony lesz, mert a többsége a kormányzatnak megvan a parlamentben, csak egyes törvényeknél lesz szüksége nagyobb szavazatszámra. És ekkor jön be a képbe az RMDSZ. Az RMDSZ egyébként más ügyekben is együtt szavazhat a kormányzattal, hiszen lesznek közös érdekek. És nyilván az is fontos, hogy a különböző szakbizottságokban hogyan készítenek elő törvényeket, mennyire tudja az RMDSZ hallatni a hangját, véleményét, hogyan tud együttműködni különböző projektekben az állam, a kormányzattal, illetve a különböző kormányzati intézményekben. Ezek mind nagyon fontos ügyek, ott kell lenni a parlamentben. Sajnos az van, hogy ha a kormányzati pénzosztásra kerül sor, akkor lobbizni kell érte. Ez nem csak Romániában van így, tehát jelen kell lenni Bukarestben, kormány közelben.
Ez elegendő támogatást halmoz fel a következő választásokra, ha azt a forgatókönyvet veszük, hogy parlamenten kívül marad, és lobbizásból kell valami eredményt felmutatni a következő választásokra?
Mármint kormányon kívül marad.
Kormányon kívül marad.
Igen, igen, hát az elmúlt években is gyakorlatilag ezt láttuk, vagy hát a 2000-es évek egy részében is, például 2000 és 2004 között nem volt kormányon az RMDSZ, de az akkori szociáldemokrata kormánynak kisebbsége volt a parlamentben, és minden évben kötöttek egy ilyen támogatási szerződést, amiben az RMDSZ garantálta, hogy abban az évben szavazataival segíti azt a kisebbségi kormány, cserébe ezt és ezt kéri. Ez egy nagyon jól működő rendszer volt akkor. Most azért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert egyébként a román politika és a nagy román politikai pártok a szétesés jeleit mutatják részben a korrupciós harc miatt is. Tehát nincsenek vezéregyéniségeik, például a Nemzeti Liberális Párt, ami most ugye elvesztette ezt a választást, a teljes elnökség lemondott már is. És nincsenek utódok, mert nagyon sok ember ellen bűnvádi eljárás van folyamatban, tehát én azt akartam ezzel mondani, hogy nincsen irány. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik párt nagyon élesen és nagyon határozottan ezt az irányt követi, a másik párt pedig azt az irányt. Nem lehet tudni, hogy mi a tét. Nem tudjuk, hogy az elkövetkező 4 évben tulajdonképpen mire készülnek. Ugye itt beszélnek közigazgatási átszervezésről is, régiók alakításáról, mert most nincsenek régiók olyan értelemben, hogy közigazgatási régiók, csak fejlesztési régiók vannak, ezek csak statisztikai céllal vannak. Az egyik kormányzati terv az, hogy ezeket felruházzák közigazgatási hatáskörrel, és hogyha a mostani régiókat ruházzák fel, az katasztrofális lenne a magyarság számára, hiszen a központi fejlesztési régióban csupán 28% körül lenne az arányunk. teljesen kiszorulnánk a döntéshozatalból, míg most van két megye, ahol abszolút többségben vannak a magyarok, ugye. Tehát, hogy ezek nagyon fontos kérdések, de például ez az ügy alkotmánymódosítás nélkül nem megy át. Ahhoz két harmad kell. Akkor már a két nagy párt kell megegyezni. Itt az a veszély, hogy az RND ezt kihagyva tulajdonképpen a két nagyobb párt megegyezik, és akkor egy alkotmánymódosítást és egy régió átszervezést is át tudnak vinni. Ez nem azt jelenti, hogy nagy koalíció, csak ebben az ügyben lenne egység.
Barmester János?
Valamit azért már előre lehet látni Romániával kapcsolatban. Pár gondolatomat szeretném megosztani ezzel kapcsolatban. Az elmúlt években Romániában dicséretes gazdasági fejlődés volt, évente a GDP átlagban 4%-kal növekedett. A baj az, hogy ezt a növekedést elsősorban a belső fogyasztás megugrása húzta, tehát nem azért nőtt a román gazdaság, mert hatékonyabb lett volna a gazdaság, termelékenyebb, vagy többet exportált volna a Románia, hanem azért, mert a románok többet fogyasztottak, és húzta maga után a gazdaságot. Ez a féle típusú növekedés kezd kifulladni Romániában, tehát a román termékeket már egyre nehezebben lehet eladni, inflációs nyomás van, megugrott a költségvetési deficit, és Románia figyelmeztetést kapott mind Brüsszeltől, mind az IMF-től, a Nemzetközi Valutalaptól, hogy állítsa le a pénzkiáramlást a kormányzat, és vezessen be a reformokat, amitől a gazdaság hatékonysága nő, az export támogatás jöjjön létre, vállalkozókat segítsenek. Ez azt jelenti magyarán, hogy következő nyáron a román kormányzat rá lesz kényszerítve Brüsszel és az IMF által, meg a gazdasági realitások által, hogy korrekciót hozzon létre a gazdaságpolitikában. Fogja vissza a fogyasztást, például, és lesznek kisebb megszorító intézkedések, de ezeket nem becsülném túl, mert azért a gazdaság az növekszik. Mindenképpen a két nagy párt választási kampány során nagy fizetésemelést ígért be a szocialisták, például 50%-os rögtöni fizetésemelést ígértek be mindenkinek, de ezeknek a megvalósulása kétségessé válik a gazdaság helyzete miatt. Tehát egyik dolog, amit tudunk, hogy nyáron, jövő nyáron korrekció lesz.
Forró nyár lesz.
Igen, forró nyár lesz. Nem számítok nagyobb társadalmi elégedetlenségre, mert a szocialisták mindig ügyeltek arra, hogy legyen néhány alapvető élelmiszer, sör, kenyér, mitité, ami a románoknak a kedvenc húspogácsájuk, vagy a fehér sajt, ami nagyon olcsó. A gáz is szubvencionált államileg, szubvencionált viszonylag olcsó. A szegénység nem fog megugrani. Inkább úgy gondolom, hogy lesznek luxus termékek, gépkocsi adó, egyéb ügyek, amikben megfogják majd a pénzkiáramlást. Érdemes visszatérni egy kicsit a pártok programjára. Érdekes, hogy minden romániai pártnak jobboldali gazdasági programja volt a választási kampányban. A szocialisták a vállalkozók támogatására összpontosítottak, beígérték például a profit adó eltörlését, vállalkozási nyerességadó eltörlését, amivel kis és középvállalkozókat akarnak támogatni. Beígérték ugyan a fizetésemelést is, de hát román viszonyatokban ez nem várja senki, hogy szó szerint megvalósuljon. Mindenki tudja, hogy a pártok kicsit lodítanak a kampány során. Ugyancsak jobboldali vállalkozóbarát programja volt az ellenzéknek, a jobboldalnak. Érdekesen jobboldal választási programjában a gazdasági rész, meg a Fidesz gazdasági programjára emlékeztetett. Nem csodálkoznék, ha Fidesztől inspirálódtak volna, mert a jobboldal a teljesítményt akarta díjazni, tehát családtámogatást ígért, például a diplomásoknak a jobb elismerését, tehát úgy akart az adórendszert alakítani, hogy a teljesítményt segítse el. Az NMGS választási programjáról nagyon röviden mondjunk el, hogy elsőjén az oktatás van. nyilván kisebbségi jogérvényesítés is. A román alkotmányban van egy olyan kitétel, hogy Románia oszthatatlan, egységes nemzetállam. Ami rendben van, legyenek boldogak, egységesek, nemzetiek. A baj az a kitétellel az, hogy a helyi hatóságok visszaélnek ezzel a mondattal, ezzel a kitétellel, és akadályozzák például a nyelvhasználatot. Az RMDSZ ezen akar dolgozni. Ismeretes, hogy a közintézményekben a nyelvhasználat akkor garantált törvény által Romániában, hogy egy településen egy kisebbség meghaladja a 20%-ot. Az RMDSZ le akarja szállítani ezt a határt 10%-ra. Kolozsvár lakosságának 18%-a magyar csupán, de nem használhatják a magyar nyelvet közintézményekben. De az RMDSZ gazdasági programjáról néhány szót, mert ez is érdekes, és jelzi az RMDSZ-nek a mentalitását. Az RMDSZ kis lépésekben képzel el csak fizetés és béremelést és nyugdíjemelést, annak függvényében, hogy hogyan nő a gazdaság hatékonysága. Ezt mondhatni, hogy egy ilyen realistább hozzáállás a gazdaságpolitikához.
A rossz magyar-román viszonyon akar-e valaki Romániában változtatni, vagy ezt mindenki adottságnak fogja fel?
Hát én azt gondolom, hogy a kampányban biztos nem akartak ezen különösebben javítani, de most így a kampány...
Adok-kapok volt.
Így van, de most így a kampány után azt gondolom, hogy igen. Tehát most, hogyha racionálisan gondolkodnának a politikusok, akkor nem is lenne nagyon más választásuk. Románia az jellemezte az elmúlt években, hogy egy nagyon erős partnerséget épített ki az Egyesült Államokkal, ugye ennek voltak ilyen katonai bázisokban, meg egyéb tevékenységekben megnyilvánuló konkrét eredményeik. Ugyanakkor az uniós aktivitása, ez azt gondolom, hogy Romániának elmaradt attól, ami például Magyarországot jellemzi az elmúlt években. Tehát ők egy ilyen tulajdonképpen úsztak az árral, ami az uniós érdekérvényesítést illeti, még annak ellenére is, hogy az elmúlt egy évben az a Dacian Csolos volt a miniszterelnök, aki azelőtt uniós biztos volt, és egyébként egy elismert szakember Brüsszelben. Tehát erre az egy lapra tett fel mindent, én azt gondolom, Románia. A szomszédaival nem épített ki jó viszonyt, ezt sorolhatnánk mindegyik országot, hogy miért nem. És ez én azt gondolom, hogy tarthatatlan. Hogyha racionálisan gondolkodnak, akkor mindenféleképpen javítaniuk kell a kapcsolatokat. Elsősorban nem Oroszországgal, én azt gondolom, nem arra fele fognak elmozdulni, hanem megpróbálnak a térségi államokkal valamiféle együttműködést. A gond az, hogy itt a román biztonságpolitikai gondolkodás értelmében ők egy román-lengyel különleges kapcsolatban lennének érdekeltek, és nem pedig a V4-ekhez való valamilyen lazább kötődésbe. Ők azt próbálnak elérni, hogy ez a két legnagyobb népességgel rendelkező kelet-közép-európai állam, Lengyelország és Románia kössön egy szoros és erős partnerséget, ami ugye szintén az Amerikai Egyesült Államokkal való szövetségen, illetve az orosz ellenességen alapul, és a V4-eket ezzel megpróbálnak gyengíteni. Tehát én ezt látom most a fő iránynak, nem tudom, hogy van-e más alternatív elképzelés.
Igen, amit Gergely mondott, ez gyakran szerepel a médiában is. Megvannak a határai lengyel-román együttműködésnek. Lengyelország a NATO északi szárnyához tartozik. Másképp áll föl Lengyelországban a biztonsági kihívások, a balti tenger térségével foglalkoznak elsősorban. Megvannak az ő intézményeik, például Vilniusban ott van a Stratcom, ami az orosz információs hadviselés ellen felállt központ, amiben masszívan benne vannak a lengyelek is. Romániának más kihívásai vannak, Fekete-tenger irányából más témáik, más eszközzel, más céllal. Tehát megvan a határa, a korlátja a lengyel-román együttműködésnek. Ezt a lengyelek is látják, nem is erőltetik különösebben. Románia kihívásai is nagyon érdekes, hogyan függ össze a romániai magyarság és Magyarország ügyeivel. Dél-kelet irányból jönnek. Közismert a migráció terrorizmusnak a problémája, de a Románia felfogásában a Fekete-tenger térség energiapolitikája a legfőbb kérdés. Románia orosz energiafüggő, ezen próbál változtatni. És a Fekete-tenger térségében két ellentmondó energiapolitikai koncepció van. Az egyik a South Stream, a déli áramlat, ami Oroszország hozna gáz Törökország irányába. Lenne egy leágazás, az oroszok beígérték a bolgároknak, hogy a déli áramlat Bulgáriába is elér. Ennek nincs nagy valószínűsége, hamar meg fog épülni, mert Oroszországnak nincs rá pénze. Tehát Oroszország most 2 éves költségvetési ciklusok vannak, az elkövetkező 2 évre nincs elkülönítve a déli áramlatra pénz orosz költségvetésre. Ezzel ellentétes szempontú energia koncepció térségben Románia számára az AGRI, ami egy rövidítés, és Azerbajdzsánból Grúzia érintésével érkezne vezetéken gáz a Fekete-tengerhez, hogy csepp folyosítanák, hajón érkezne Konstancába, ahol az amerikaiak már építettek egy kikötőt, egy cseppfolyós gáz kikötőt és gyárat, és Konstanca egyben egy vezeték terminális. A románok nyilván ezt az AGRI csatornát szeretnék, azért a baj viszont az, hogy a cseppfolyósított gáz sokkal drágább, mint a vezetékes gáz. Tehát egyik koncepciónak sincs nagy valószínűsége meg fog valósulni a következő években, viszont az Egyesült Államok az AGRI-ra, tehát erre az azeri gáz érje a Romániát cseppfolyósan koncepcióra, ráépített egy biztonságpolitikát, egy román, ukrán, georgiai, azerbajdzsáni katonai együttműködést. Ez megjelenik közös hadgyakorlatokban, Fekete-tengeren járőrözés, titkosszolgálati együttműködés, nagyon sok oldala van, ága-boga van ennek. Ami egy cordon sanitaire, tehát egy védő pajzs lenne Európa számára a délkeleti és keleti veszélyforrások ellen. Ez nagyon helyes, ez Magyarország, mi csak örülhetünk ennek, ha ingyen védelmet kapunk. A baj az, hogy Törökország és Bulgária nem kedveli az AGRI projektet és az amerikaiaknak ezt a cordon sanitaire Románia-Ukrajna-Georgia projektjét, mert a törökök a status quo fenntartásában érdekeltek, maradjanak az erőviszonyok úgy, ahogy vannak. Törökország aggódik, hogy a Perzsa-öbölben háttérbe szorul egy orosz iráni kínai nyomulás miatt. Ami a legfontosabb, Németország és Franciaország sem támogatja a román ihletésű biztonságpolitikát a Fekete-tenger térségében, mert viszont a törökökkel akarnak jobban lenni, és nem érdekeltek ebben a román-ukrán-georgiai védőpajzsban, cordon sanitaire-ben, mert nekik a Mediterráneum a legnagyobb biztonsági kihívás, Olaszország, Franciaország, Németországról beszélek, oda szeretnék összpontosítani az Európai Unió és a NATO erőforrásait, kevésbé érdekli őket a Fekete-tenger. Most jutunk el az érdekesebb részhez, mégpedig ahhoz, hogy zűrzavar van a román biztonságpolitikában, elbizonytalanodott az elmúlt időben, belefogtak egy nagy katonai fejlesztésben, több mint 100 F-18-as vadászbombázót szeretnének vásárolni, iszonyú sokba kerülne. Minden területen fejlődik a román hadsereg. Kérdéses, hogy ez megfelel a fejlesztés a valós biztonsági kihívásoknak. Itt van az űrzavar Romániában, mert a polgári titkosszolgálat, a CRI 2015 decemberi jelentésében meg vannak nevezve biztonsági kihívások. A terrorizmus mellett a magyar nacionalizmus meg van nevezve, a romániai magyar autonómia mozgalmak meg vannak nevezve a román titkos szolgálat jelentésében, mint beszélforrás. Oroszország meg van nevezve, és belföldön a korrupció. Viszont van egy másik biztonságpolitikai koncepció, az elnöki hivatal készítette az év elején, amelyben Románia számára fő kihívások inkább belpolitikai jellegűek, tehát belügyi jellegűek, és szerepel prioritásként például az erdőírtás. Az elmúlt 25 évben Románia erdeinek a felét kiirtották. Ennek megfelelően pusztul a termőtalaj. Dél-Romániában már összefüggő sivatagok vannak, mint a Szaharában lenne, a 30 km homoksivatag Olténiában. Az elnöki hivatal számára ezek a fő biztonsági kihívások, ökológiai ügyek, a népességüregedés, a nagyszámú kivándorlás. Persze szerepel a terrorizmus, meg ukrajnai polgárháború is, de magyarokat nem nevezi meg, nem szatanizálja, nem sátánizálja a magyarokat az elnöki hivatal. Mond olyanokat, hogy regionális etnikai konfliktusok, de nem nevezi meg a magyarokat. Tehát az elnöki hivatal, Klaus Johannis államfő hivatala másképp látja a biztonsági kihívásokat. A fölálló új román kormány együttműködni igyekszik majd az elnöki hivatallal, ezt is előre lehet borítékolni, mert hatékony akar lenni. Említettem, a nyáron gazdasági politikai korrekcióra van szüksége, hatékony kormányzást akar. Ha együttműködik az elnöki hivatallal, akkor előtérbe kerül az elnöki hivatalnak a biztonság felfogása, ami már nem tekint a magyarokra veszélyforrásként, és egy regionális együttműködésben, Magyarországgal is való együttműködésben látja a biztonság garanciáját.
Ez jó hír.
Na igen, nagy tétjei vannak ennek az ügynek. Köszönöm a figyelmet, hogy bonyolult ügy volt.
Többször is említették a korrupciót. A korrupció elleni harc az mindig nagyon jól hangzik, de ez, mintha eléggé irányított harc lenne a korrupció ellen. Miről szól ez most Romániában?
Hát ez nagyon jó kérdés, ugye már évek óta ez biztosan a magyarországi hírekbe is beszivárgott, hogy mekkora...
Kőkeményen lecsapnak mindenhol.
Igen, mindenhol lecsapnak. Egy pár olyan esetet mesélnék el, ami egy picit groteszk. Például az a nagybányai polgármester, ugye, aki úgy nyerte meg a választásokat most júniusban Romániában, hogy közben előzetes letartóztatásban ült egy börtöncellában.
És nem érdekelte a választók.
71%-kal választották meg őt polgármesternek Nagybányán. Bírói engedélye kiment, letette az esküt, aztán visszament a fogdába, és egy alpolgármester helyettesíti. Ennek az úrnak az édesanyja vezette egyébként a Nemzeti Liberális Párt listáját Máramaros megyében, tehát abban a megyében, ahol van Nagybánya, és a saját fiától kért buzdító üzenetet, aki a börtöncellából, illetve most már háziőrizetben van egy pár hete, onnan fogalmazta ezt meg. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy körülbelül hogyan viszonyul a román társadalom ez a kérdéshez. Persze kiábrándultság van a politikai elitből, hiszen azt mondják, hogy minden politikus korrupt. Ugyanakkor sok olyan példa van, nem csak ez az eset, például a krajovai polgármesterasszony esete, Lia Olguca Vasilescu pészedés polgármesterasszony, aki szintén úgy nyerte meg a választásokat most, és úgy vitt most a pészedé 60%-ot ebben a városban, hogy ellene több ügyben folyik bűnvádi eljárás. Tehát egy ilyen ambivalens viszony van a korrupciós harchoz. Támogatja a társadalom nagy többsége, ez látszik a korrupciós ügyészségnek és annak a főügyészének nagy a támogatottsága. Elvárják tőle, hogy csapjanak le az esetekre, hiszen végre valami történik, ami 26 éve nem történt, vagy 23 éve, mert egy pár éve azért ez már folyik. Ugyanakkor meg csont nélkül megválasztanak embereket fontos pozíciókba, akiket akár el is ítéltek, mint például Liviu Dragneát, ugye, ellene van egy jogerős ítélet, bár felfüggesztett ítélet. Tehát egy ilyen ambivalens viszonyulás van itt, a tétek azok igazából, hogy a hagyományos román politikai elitet lefejezték, és ezek a hagyományos pártok nagyon meggyengültek. A kérdés az, hogy ki jön a helyükre, milyen pártok, vagy milyen elit jön a helyükre, és erre még egyedül nem látok választ.
De igaz, vagy nem, hogy a korrupció ellenes ügyészség irányát azt nem feltétlenül csak a jog szabályozza Romániában, hanem azért politikai érdekek is közreműködnek ebben.
Nem biztos, hogy politikai érdekek, de érdekek.
Ha nem politikai, akkor milyen? Barabás Tényleg.
A helyzet nagyon összetett, mert a korrupció ellenes ügyészség munkájához a román polgári titkosszolgálat adja az információt, tehát a titkos információt, lehallgatás, követés, mindenféle ilyen adatot. Tehát a titkosszolgálat monopolizálta az adatszolgáltatást az ügyészség felé. Ami azt jelenti, hogy van egy titkosszolgálat és egy ügyészség, amelyek az együttműködése rendkívüli módon befolyásolja a politikát, mert politikusokat tartóztatnak le, pénzeket koboznak el, vállalatokat zárnak be. Azt mondhatom, hogy az elmúlt években kiegyensúlyozott volt ez az együttműködés titkosszolgálat és a főügyészség között, mert a politikai spektrum minden részéről tartóztattak le embereket, nem csak baloldalról, nem csak jobboldalról, minden táborból voltak letartóztatottak, perbefogottak. A probléma valóban abból adódik, hogy ez a letartóztatás valami olyan nagymértékű volt és gyors, hogy nem alakult ki helyettük egy újabb pártelit, amely profi módon tudnak politizálni. És van egy féle hatalmi zűrzavar, hatalmi vákum Romániában, ahova viszont a titkosszolgálatok türemkednek be. Tehát egyre erőteljesebben vannak jelen médiában, gazdaságban, minden területen a titkosszolgálat kihasználják ezt az amerikai figyelmet Románia irányában, és például az elmúlt években 2 milliárd dollár értékben vett a román titkosszolgálat szoftvert és számítógépeket, hogy gyakorlatilag mindenkit le lehet hallgatni.
De ki a román titkosszolgálat? Nem az állami?
Hát ez jó kérdés, hogy az állam a titkosszolgálati, vagy a titkosszolgálat az állami. Én csak egy apró adatot tennék hozzá, hogy érzékeltessük. Megjelent egy jelentés, talán tavaly, nem is tudom, hogy a romániai belügyi titkosszolgálatnak több az alkalmazottja, mint az amerikainak. Tehát azért ez valamit elárul.
Nagyon röviden, mi a probléma? A legnagyobb titkosszolgálat, a CRI, csak részben van parlamenti ellenőrzés alatt. Van egy parlamenti bizottság, ami felügyeli a munkálatát, tehát a munkás elkezd számolni minden évben. Tehát az elszámolás gyakorlatilag csak a titkosszolgálat költségvetésének a jóváhagyására korlátozódik. Főbb műveletekről nem nagyon beszélnek, csak hozzávetőleges adatokat mondanak arról, hogy hány lehallgatás zajlik Romániában. Ez se hagyja jobbá a bizottság, nem a feladata. Tehát csak részben van parlamenti kontroll alatt, ellenőrzés alatt a titkosszolgálat, sőt, van olyan titkosszolgálat Romániában, ami nincs is parlamenti ellenőrzés alatt. Az említett belügyi titkosszolgálatok, vagy a hírszerzés, a CIA. Úgyhogy Románia mindig egy ilyen titkosszolgálati lázban égett, amióta létrehozták a Kuza fejedelemje idején egyesült Havasalföld és Moldova, akkor is egy titkosszolgálati botrányok kísérték ezt a színerépítését a Romániának a világpolitikában. És tehát ez egy probléma a korrupció ellenes harcban, hogy a titkosszolgálat megerősödött. Az újságok szerint például a polgári titkosszolgálat tábornoki rangú vezetőjének, a Florian Kolder tábornoknak 2 milliárd dolláros vagyona van.
Ez sok mindent elmond.
Igen.
Barabás Tibor János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója és I.S. Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.